Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió Hazai Levél című sorozatának Páskándi Géza íróval készült epizódjait, melyeket 1993 őszén sugároztak. Levél Antigóné húgomhoz.
Édes húgom Antigóné, te már kerekded élet vagy, halállal teljes élet, fényes példa, s én árnyék alak írom a levelet. Ahogy Platón mondta, ideák ányképeként mozgunk e végtelen barlangunk falán, míg te eltűntél, mint délben az árny, beolvadtál a tiszta ideába. Antigóné, szikrázó monumentum, hugocskám, nem véletlen, hogy halál után mondjuk valakire, ő már fogalommá vált, eszmévé teljesült. Most is hallom léptedet, az el nem fáraszthatót, ahogy méltón akartad eltemetni azt, akit szeretsz. Ó, hány Antigóné járkált azóta a mái napnak kora reggeléig. Tegnap ott a mezőn még Kanizsai Dorottyának hívták, vagy valamilyen Teresz Charlotte hercegnőnek, ma pedig, de hiszen úgysem ismerheted valamennyit. Semmi mást nem akartak, csak méltón eltemetni valakit, valakiket, akik méltón születtek, hiszen ha Isten megengedi világra jöttüket, méltó minden élet. Te voltál a jog a temetkezéshez. Fekete szalagos fátylas justícia, aki nem tűrtett, hogy a halált s a jogtalanságot egyetlen bohóc sipka alá vegyék. Nem, a halál nem jogtalanság, nem jogtalanok a holtak, miként a születők sem. És ne hidd, hogy a vakvilágba beszélek, mert szent minden temető a földön. Láttam tegnap egy várost, ahol üldözött nagy mártír született, s ahol szegény élők bevallották, el akarták feledni, hogy ott egykor vértanú jött világra. Az ifjaknak pedig nem mondták el, nehogy bajuk essék ez szomorú tudás okán. Mentették a még menthető kis méltóság betevő falatját. Ne szégyenítsék meg utódaikat. De hiszen átéltem én is hasonlókat. Amikor szülővárosom center csatára berúgta a gólt, vajon nem ordítottam én is, hogy szatmári vagyok? És amikor kihagyta a döntő 11-est, kisgyermekként is ravaszul hozzátettem. Valójában én nem is itt, hanem egy dimbes dombos szép faluban Szatmár mellett születtem. Ahogy ballábas földieinkkel nem szeretünk dicsekedni, úgy hallgatjuk el üldözött hőseinket, mert a fennálló erő tán megharagszik érte. Bizony, ha a kétesnek mondott szatmári békéről volt szó, sohasem nyújtottam újam, hogy én ama vidékről való vagyok. De ha a himnusz költőjét vagy a bibliás magyar embert Károli Gáspárt emlegették, büszkén kihúztam magam. Bocsánatos bűnök talán, vagy inkább apró vétkek, és mégis milyen sajgók. Hisz mi sem természetesebb annál, hogy jogunk van saját hőseinkhez. Adassék meg kinek, kinek a hős választás joga. A minden nemzeteknek adják meg jogunkat őseinkhez és a hőseinkhez. Ahelyett idegen hősöket, számunkra olykor latrokat állítottak tereinkre nem is egyszer. Rosszabbak voltak, mint a szultán vagy a basa, a aki mégse rakta ki szobrát templomaink elé, ahogyan Róma császára Jeruzsálemben tette. Túl sokszor varták nyakunkba eszméiket az idegen Istent, és nem hagyták a magunkét ünnepelni. Annyira sokszor, hogy még olykor tántán ma is tétovázunk. Nem tudjuk, mi való csak panoptikumba, és mi igazán panteonba e földön. Végzetes fogalomzavar kísérné utainkat, mely által a panteon hőseit panoptikumba, és a panoptikum torz alakjait a panteonba visszük. Nem így jártunk 1956 nagy mártírjaival, s köztük a legnagyobbal is? Miféle homály uralja szemeinket, és főként a homály kinek kedvez? Miért nem hisszük el hőseinknek a velőtrázó nagy változásokat? Miért nem hisszük el Luthernek, amit egykor írtam, hogy ő már nem a régi vallás csuhása, lélekből nem az, hanem új vallás hites embere, aki ugyanúgy Isten elé akar borulni? Miért ne hinnénk el Dávid Ferencnek, hogy két-három vallást váltani ész és lélek joga? Miért ne hinnénk, hogy ugyanaz a Petőfi írta a jó öreg Ferdinándhoz mélyen őszinte versét, aki két esztendő múlva minden koronás fő fölé akasztófát követelt? Ha elhisszük Shakespeare harmadik Richárdjának, úgy döntöttem, hogy gazember leszek, miért ne hinnünk másnak a jó, a legfontosabb igét? Úgy döntöttem, hogy szabad leszek. Nem gyilkos, hanem áldozat leszek. Úgy döntöttem, hogy népemet szolgálom, és nem a leigázót. Ha ezt nem hisszük, nem azt jelenti-e, hogy kételkedünk minden elmúlt, jelenvaló s jövendő változásban? Pedig milyen hihető, milyen végzetesen hihető az ilyen változás? Mert kín és gyakorta halál szegélyezi útját, s megpecsételi. Nem minden nagy emberünknek sikerülhetett, ami Árpád-házi harmadik Béla királynak, aki Bizáncban még Alexios névre hallgatott, hazajöve pedig Konstantinápoly ügynökének, görög vallásúnak gyanították, ám a végén mégis gazdagon és tisztességben halt meg. Széchenyit Bécs nevelte, mégis Bécs ellen írta majd röpiratait, s bomoltaggyal kell meghalni a saját fegyverétől. Rákóczi pedig? Mire is nevelt őt Kolonics, és mit hajtott végre Majdan? Miként halt meg Rodostóban, Tekirdag városában, hogy vitték testét széjjel saját kívánsága szerint? Bebalzsamozott szívét Groszboának, a kamaldoli remeték tanyájának küldte, testét pedig édesanyja mellé, a konstantinápolyi jezsuita templom kövei közé, hősasszony mellé a hős fiút. Amellett nyugodjék, aki szülte. Zrínyi Ilona teste ima szülőföldet helyettesíti gyermekének. Aztán jött Kassa, Kassára Rákóczi pora, tágabban vett szülőföld, haza, ám néki végül mégis emigráció lesz. Miért nem hagyják hőseinket, de bármely rokon lelket ide mellénk temetni? Miért nem hagyják, hogy hőseink változásait oly természetesnek tudjuk, s higgyük, ahogy a fa téli kopárság után újra kivirágzik? Miért akarják a panoptikumot panteonná, s a panteont panoptikummá hazudni annyiszor? Íme az októberi kérdés. 1956 hősei juttatják eszembe, akik ugyan már jobbára hazatértek, de ágaskodik a nagy probléma. Vajon szívünkben és eszünkben megtalálták a méltó helyüket az egész nemzetében? Van-e méltóbb temetés, dicsőbb monumentum, mint a megértésük? Meglelik-e a végső értelmezés nyugalmát? Elnyerik-e a szent konklúziót? Mert addig, Antigoné húgom, addig le kell járnod a lábad újra s újra százszor. Járnod kell az idő mezőit, Kanizsai Dorottyánk. Kinban szültek, s kinban temettettünk, talán épp azért, hogy mondjuk, ami a kettő között van, az élet nagyszerű, az életerő csoda, és adjuk minden embernek a méltó bölcsőt, hogy méltó földje s méltó koporsója lehessen. Édes Antigoné húgom, ma újfent írok neked. Emlékszel, első levelemben arról beszéltem, miként tagadtatja meg velünk a kényszer szent dátumainkat, hőseinket, olykor még jó anyánkat is. Vagy szándékosan feledjük őket, alányomjuk lelkünkben, mint vízben a parafát, hanem az újra meg újra felbukkan, ha már kezünket nem tartjuk rajta. Így vagyunk a történelemmel, az idővel is. Felhajtó ereje van, mint a víztömegnek. Ám Archimedész lángelméje csak alulra, a folyékony vízmélyére világított. Ugyanígy tekinthetett volna a felülről jövő, vagy a szétterítő erőkre is. Egy fölülről, vihartól vagy bombától összeomló ház vagy hegy nem ugyanúgy megmutatja nékünk, mi volt bensejében, ahogy a víz áradás után mi minden lapult iszapjában. Egy szekrény tetejéről lelökött bőrönt kinyilván nem szétteríti-e a fehér nemüket, ahogy a Pandóra szelencéje is minden jót, rosszat, kígyót és békát. Ahogy a vízözön után az ártéren marad az iszabba süllyedt dolgok egész arzenája, a rozsdás patkótól likas edényen át a csontokig. Igen, az egyik erő alulról ás kapál, s fölfelé görbét írva dobálja a földet, mint mi, politikai rabok 56 után, amikor a Duna deltában dolgoztunk kubikolva. A mély agyaggödörből alulról haigáltuk a földet. A másik erő pedig fölülről ás és kapál. A földrengés árvíz alulról indulva temet, Antigoném. Az égi villám, viharok, szelek, esők, vagy a bombák felülről terítik be a dolgokat. De miközben temetnek, föltárják magukat. Amikor nagy könyvespolcodról leomlanak a könyvek, felkiáltasz. Nincs csak erről a könyvről, azt hittem, valaki ellopta. A másikra azt mondod, nem is emlékszem, hogyan került hozzám. Netán csentem volna. A harmadikra. Erről nem is tudtam, hogy létezik egyáltalán. A negyedikre. Erről tudtam, de nem sejtettem, hogy megvan nekem is. A könyvek leomlottak, mert a padláson nagy volt a sürgés forgás. Megmozdult a polc. Most nem alulról érte a hatás. A hegyoldal, ha felső erőre csúszszan, omlik, nem megmutatja-e rétegeit, vagy az eldőlt ház a rejtett bútort és ágy nem üt. Könyveink szétterültek, mint házkutatások után, 40 vagy 70 éven át. Erő hatott alulról, felülről, és változás következett. És mi csodálkoztunk, mint a történelemben minden nagyobb változás után. Nicsak, ez a szekta még él, hát ez a gondolat. Azt hittük róla rég halott, mint a könyvről, amit újra felfedeztünk, vagy a hajóroncsról, amiről azt hittük, végleg elsodorta és szétmorzsolta a tenger.
A változás, még ha vártuk, ha hozzászoktunk is gondolatban, tartogat meglepetéseket. Mint saját magunk is önmagunknak. Sőt, meghökkenünk. Néha olyan szavakat kiáltunk örjöngve, amiről azt hittük, nem vagyunk képesek rá. Olyan emlék jut eszünkbe keserű haragunkban vagy édes szerelmünkben, amelyről azt hittük, amit a polcról lehult könyvről. Valaki ellopta tőlünk, vagy nem is volt meg nékünk. Mi, ez mind bennünk volt, lelkünk mélyén, és még mi minden lappang, és nem is tudunk róla. Talán az állat néz így piszkára vissza, némi csodálkozással is. A meghökkenés az idegennek szól, aki bennünk rejtezik. Gondolj a vonatra és az idegenekre. A hosszú úton egy emberrel vagy családdal megismerkedsz. Összeköt vélük, hogy ők is abba a városba indultak, ahová te igyekszel. Már-már összemelegettetek, amikor a vonat megérkezik. Szinte zavartan búcsúzkodtok. Eddig tartott hát közös célotok. Amíg az állomásig jutottatok, elnéztetek egymásnak minden apró, zavaró körülményt. Szemet hunytatok például azon, ha a másik nem vett keresztet, amikor a vonatablakból meglát egy templomot, ti viszont igen. Háttérbe szorítjátok, lenyelitek a pillanatnyi meghökkenést. E háttérbe szorítás felszínre temetés. Kis földet kaparunk rá. Eltekintünk akár nagyvonalúan is, meg annyi apró, bosszantó, idegesítő ténytől, mert összeköt a cél várása, hogy nem sokára itt az állomás. Ha van tehát erős közös cél, átmenetileg a zavaró tény nem igen számít, gyakorta észre sem veszitek. S ha a közös célt, az állomást elértük, ki a dolgára megy. Eddig egy irányba mozogtunk, egy középpont felé. Most széttartunk, sokfelé sietünk. Ilyen közös célunk volt 1956-ban. A legfőbb, nemzeti, a magyar függetlenség, szabadság. Minden magyar honpolgár függetlenség és szabadsága. A több pártrendszer, demokrácia, mely élteti a honpolgárokat. Minden egyébre ráterült ez a hatalmas cél, amely közös volt, mert a nemzet valamiben mindig közös célt jelent. Közös célunk, hogy mindenek ellenére mi is megmaradjunk szabadon és függetlenül, mint nemzet. 1990 táján elértük végre a szabadságot, a nemzet legfőbb célját, s leszálltunk a nagy-nagy állomáson. Kacskaringós utakon a keletiből a nyugatiba utaztunk, s volt, aki csodálkozott, nem is egy, hát most 1000 felé futunk. Erre nem készültek fel a hosszú úton. Arra, hogy meghökkenés lesz 100 és 1000. Hogy mindaddig nem lesz jobbára mindenkit uraló közös cél, amíg ismét nem a nemzet léte forog kockán. A nemzet lelke és a nemzet teste, szellemi és anyagi java. Igen, Antigoné húgom, sokan eltemették magukban a józanságot. Azt hitték, a viszonylagos jólét végképp feletteti a lelket, a méltóságon esett sérelmeket, és minden más irtózatot, amit az idő vékony vagy vastag réteggel beborított. Vagy netán épp fordítva, azt hitték, a hangzatos, emelkedett szavak pusztán a lélekről, ami kapitális, elegendők az összetartozáshoz. Demagógok itt is, ott is, de hányan? Mert édes húgom Antigoné, az emlékek temetéséhez nincs jogunk, de ahhoz sem, hogy a feledést feledjük. Ama képességünket, hogy időnként ezt-azt feledni kell, az élet, a folytatás érdekében. Igen, csak a józanságot nem szabad eltemetni. Ehhez már nincs jogunk. Ha valaki, akkor ezt te bizonyosan érted, édes Antigoné, jó húgocskám. Ragyogj, s ne vénülj, kedvesem. Antigoné, édes egy húgom. Utóbbi levelemben láttad, azt írtam, a nemzet közös cél, olyan harci bárd, amelyet még ha el is temetnénk egy időre, de mindig ki kell ásni, ha nagy a fenyegetés. A csatabárdot kiássák, és később rögökkel födik. A nemzedékek, akik az elhantolásnál nem voltak jelen, meglepődnek a kihantolás korában. Maga a világ is ilyen. Néha úgy tűnik olyan rejtvény, amelyet valaki hajdanában kései megfejtőknek készített. Ő maga azonban egyszerre rejtette és fejtette a kis négyzeteket, ismerte a kérdést és a választ, különben nem tudta volna megszerkeszteni. A mi rejtvényünk Istennek csupán fejtvény, vagy olyan sok feladvány, amelynek ő abóvó ismerte a kulcsát. Gyermekkoromban láttam olyan tolnai világlapját, amelynek keresztrejtvény rovatában a ceruzával beírt megfejtéseket kiradírozta valaki, hogy mások is megfejthessék. Nem tudtam eldönteni, jósága vagy gonoszság. Eltemetni a választ, hogy mások is verejtékezzenek? Vagy elrejteni, hogy az utódok se unják magukat. Találjanak titkot, ami ajzó. A francia forradalom idején, s után, amikor váltotta egymást köztársaság, császár és Bourbon uralom, mennyi őszinte és álőszinte meghökkent hang kiáltott fel, hogy lehet valaki, aki tegnap még jakobinus, ma Napóleon híve, s holnap meg királypárti? Nos, ez a meglepetés is mindig ismétlődik. Szóval egyszer már megfejtették azt a rejtvényt, a választ megadták, hogy lehetséges ilyen, és mi újra meg újra feltesszük a kérdést, lehetséges-e? Mi a frissebb nemzedékek, mert az idő radírja kitörölte a válasz betűit. Kezdjük újból a felelgetést, a tanulást. Véssük még jobban eszünkbe. Van olyan ember, aki őszintén tud hinni valamiben, és utána az ellenkezőjét is épp őszintén hiszi. És van olyan is, aki még az elsőt színleg vagy nagyjából hitte, valójában mindig a másik meggyőződésre, vagy épp a harmadikra készült, mint talán magam is. Ám háromnál már alig, ha futja többre, nem bírná lélek s ész rugalmassága, és az élet. Többre már nem jutna időnk. Tehát meglepődünk a pálfordulásokon, csodálkozunk, felháborodunk, állunk megkövülten, sőt, leesik az állunk, noha mindezt egyszer valahol már valakik átélték, megfejtették, vagy túltették magukat rajta. Meg lehet a nagy fejtvényrejtő, Isten akarja így. Ám nekünk, ha tudni nem is tudjuk, ha nem egyéb, hát sejtenünk illenék szándékait. Az irányt legalább. És egyet, egyetlen egyet mindig kiolvashatunk az akarati nyomokból, a szándék jeleiből. Azt, hogy a világteremtő erő és lélek azt akarja, a végtelen végtelenül változatos legyen. Minden faj, nemzet, kultúra, minden élő éljen, s méltón éljen. Isten elve a változatos teremtés elve. Elrejtette e principiumát már az ős példányokba is, az emberekbe, az élővilágba, már a génjeinkbe. Elrejtette, hogy élvén minden megfejtse önmagát. Ezért is illendő békén elfogadnunk a sokféle embert. Isten képzeletének változatait szeretjük bennük. Ám nem lehetünk dőfösek, amiért teremtményei vagyunk, gyermekei. Egykor azt írtam, a nemzedékek katasztrófák tüzében és vizében születtek. Gőgnek nincs helye hát. Noé apánk a vízözön fenyegetésében csak septében válogathatott ama állatok közül. Nem volt ideje a legszebb, legerősebb példányokat kiszemelni, hogy bárkájába vihesse. Más a pánik szelekciója, mint a hosszú békességé. Hát mi is csak szerényen mondhatjuk, hogy a szabadságharc örökösei vagyunk. Mindazok, akik mellette voltunk, vagy csupán nem harcoltunk ellene. Tehát úgy szólván egész nemzetünk örököse 1956-nak. És ezt nem értik soha az örökösen kisajátítani akarók. Nem értik, hogy a szálló ige, amit a francia revolúcióról mondtak, a forradalom felfalja saját gyermekeit, mint a görög mítoszban Kronosz, az idő istensége, ez a szálló ige pontatlan nagyon. A forradalom mindig csak első szülötteit, másod és harmad szülötteit falja fel, és megmaradnak a sokat szülöttek. Azokat éri a halál, akik az első sorokban mennek, és maradunk mi, akik jóval hátrább álltunk. Igen, sokszor mondtam már édes húgom barátaim körében, le is írtam még hajdan. Legdurvábban s legtöbbször katasztrófák szelektáltak minket. Noé bárkák és forradalmak, lázadás, árvíz, földrengés, tűzvész, pestis és bélpokol. No persze, végtére a tizedelés is szelekció, mégpedig szigorú, hisz minden tizedik lélekre irányul. Nem, Antigoné, nem válogatott köztünk jól a láng, a bélpoklosság vagy az árvíz tajtékos habja. Egy rossz katona mindig belelépett Archimedész rajzolt körébe. Ugyan kit érdekelt különösebben milyen poéta André Chénier és vegyész Lavoisier, amikor a jakobinusok lenyakaszták, s hogy jó matematikus é Carnot, amikor 18. Lajos és Fouché számüzetésbe küldte. Nem, ők nem adnak tiszteletet sem a menekvésnek, sem a halálnak. Nem gúnyolódtak-e ellenségei a filozófus Leibniz koporsóján, amikor halála után hónapokig hevert egy pincemében? Mások talán kár örömmel még ki is nevették. No, tudós, te nagy bölcs, kellett néked ezt a világot, a lehetséges világok legjobbikának elnevezned, ahol koporsód nem kerülhet az anyaföld rögei alá. Sokan vannak, akik nevetnek a halálon. Néztem egy népes társaságot, valakinek a temetéséről volt szó, láttam, hallottam, hogyan nevetgélt a cinizmus. Hát vajon nem jutott eszébe senkinek, hogy aki halálon, temetésen, kár örömmel kuncog és nevet, az más alantasságokra is képes? A nagy katonák még az ellenség halottainak is tiszteletet adtak. A lelki nemesség minimuma ez. Az erkölcsi lét minimum, igen, amiről nem beszélnek. Ám azokat se kedveld, Antigoné, akik a gyászt megnyergelik. Te magad nem láthattad, de én tudom, mennyi talmi könyhült testvéred Polinei kész sírhantyára később. Jobb is, ha nem láttad, hogy már nem láthattad. Vigasztaljon téged a tudat, eltemetted méltón azt, akit méltóságra szültek. Eltemettél egy embert. Édes hugocskám, Antigoné, e temetéssel oly tettet hajtottál végre, mint az anya, aki megszüli senkitől sem akart gyermekét.
A Szabad Európa Rádió Hazai Levél című sorozatának Páskánti Géza íróval készült epizódjait hallották. A felvétel 1993 őszén készült. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.